Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Előkerült az aquincumi katonaváros első mitrász szentélye. A felfedezés rendkívül fontos az ókori város vallástörténete szempontjából. A szentély feltárásán járunk a műsor első perceiben.
A legjellemzőbb része az, hogy ezeknek a szentélyeknek a középső része bemélyített volt, és ennek találtuk meg egy pódiumfalát, ami gyakorlatilag a földet tartotta oldalról, ahol ez a mélyedés volt. Emellett a fal mellett találtunk oltárköveket is, és igazából ez volt az első igazi bizonyíték, hogy ez egy mitrász szentély, ugyanis a negyedik előkerült oltárkövön felirat is olvasható volt, ami egyértelműen mitrász kultuszhoz kapcsolódott.
A mitrász vallás, amit korábban perzsa eredetűnek tartottak, de most már tudjuk, hogy ez egy kifejezetten római vallás volt, a római birodalomban jött létre. Valamikor a késő Flavius kor végén, első század vége felé már egészen biztosan létezett. Nem tudjuk, ki alapította, vagy kik alapították, és hogyan menedzselték ezt az egész vallást, de az biztos, hogy néhány évtized leforgása alatt elterjedt az egész birodalomban, főleg az északi tartományokban, ugye a katonaság állomásod Britanniától Dáciáig.
Ezután dr. Virágos Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesével, a Nemzeti Régészeti Intézet vezetőjével beszélgetünk az utóbbi intézmény eredményeiről az elmúlt egy évben.
Egy hosszú, fárasztó és nehéz építkezés évén vagyunk túl. Gyakorlatilag ez volt a második éve a Nemzeti Régészeti Intézetnek ebben a szervezeti formában, és azt gondolom, hogy elég sokat haladtunk előre ebben az építkezésben. Elindítottunk egy 4 pilléren alapuló kutatási program keretrendszert, amit a Nemzeti Régészeti Intézet hozott létre, és a célja ennek az, hogy fix kereteket adjunk a szétágazó, szerteágazó kutatási érdeklődéseknek.
Végül a visegrádi királyi palotában járunk, ahol egy tabló kiállítás nyílt arról, hogyan lett a város uralkodói székhely. A tárlat és a palota az ünnepek alatt és között is minden nap várja a látogatókat.
1323-ban, 700 évvel ezelőtt Visegrádra költözött a királyi udvar, és hát ez az esemény érthetően nagyon fontos Visegrád történelme számára. Ebből az alkalomból az idei év egy kiemelt ünnepi év volt, ahol számos konferenciával, tudományos rendezvénnyel emlékeztünk meg erről az évfordulóról, és hát ennek az évnek tulajdonképpen a lezáró eleme, meg a megemlékezésnek a lezáró eleme ennek a tablókiállításnak a felállítása.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az egykori óbudai szerzgyár területén Milbik Tamással, a Budapesti Történeti Múzeum ásatásvezető régészével és Budai Balogh Tibor régésszel, a feltárás konzulensével beszélgettem.
A harmadik kerületben vagyunk, egy egykori szerzgyárnak a területén, ahol egy évek óta tartó ásatást folytattunk idén is.
Évek óta járok már erre a feltárási területre, tulajdonképpen minden évben néhány tucat méterrel odébb sétálunk dél felé, most is odébb jöttünk, és itt előttünk, ahogy ránézünk a most feltárt, illetve az elmúlt hónapokban feltárt területre, rengeteg kőfal maradványt látok. Ez úgy tűnik, hogy már egy egész sűrűn beépített része lehetett a római városnak.
Valóban, a aquincumi katonavárosnak találtuk meg az északi szélét, és most annak az épített jelenségének a maradványait látjuk.
Közelebb jövünk itt a feltárási területhez, és hogy benézünk, körülbelül 3 méter magasságból, itt egy furcsa helyiségnek talán az egyik felét látjuk. Valószínűleg benne állunk még a helyiségben, hiszen nincsen teljesen feltárva.
Igen, ezt idén még nem tudtuk sajnos teljesen feltárni, de ez az épület egy mitrász szentély volt, a leletanyagok és a falaknak az elrendezése alapján.
Került elő egyáltalán a katonaváros területéről korábban más mitrász szentély?
Más mitrász szentély még nem került elő. Mitrász szentélyből összesen 5 ismertünk mindez idáig, ebből 4 a polgárváros területére esett, az északi, a déli városfal mellé, volt egy keleti, ami utána a keleti városfal mellett volt, és egy központi fekvésű. Ezen kívül a legió táborból, a Tribunus Laticlavius házból ismerünk még egyet. A katonavárosból ez a legelső mitreumunk.
eleve kevés mitreum volt, vagy pedig kevés maradt fenn?
Nem, ez a kutatás egyenetlenségéből fakad. Egészen biztos, hogy több, jóval több mitreum volt a katonavárosban is, sőt, a kutatás sokáig azt feltételezte, hogy az elsősorban a hadsereg vallása volt, a katonaság vallása volt. Valóban illett a katonai szemlélethez, a katonai felfogáshoz.
Ugye, ahogy legyőzi a bikát, agyon szúrja.
Így van, a győzelem az mindig egy fontos szempont volt a római hadseregnél. Egyszerűen arról van szó, hogy a középkortól kezdve, sőt, a kora középkortól kezdve folyamatosan rátelepültek a római katonaváros területére, és így módon nehéz hozzáférni mind a mai napig. Hát az a szerencsés, hogy amikor mondjuk egy gyárat szanálnak, és utána nagyobb flekkeken, több hektár területen tudunk városi szövetet kutatni.
Ugye ebből a szempontból szerencse, hogy itt egy gyár volt, de ahogy elnézem, ott például egy hatalmas, nyilván az egykori gyárhoz tartozó támfal van, ahol előtte hát tulajdonképpen mindent kimarkolhattak, amikor azt építették.
Igen, sajnos úgy néz ki, hogy amikor ezt a 19. század végén építették, akkor az egykori városszöveteket, falmaradványokat és a teljes kultúrréteget eltávolították, és azt modern salakkal visszakeverve, részbe visszakeverve feltöltötték.
Honnan tudják azt, hogy ez az épületmaradvány, ami itt van a lábunk előtt, ez egy mitrasz szentély? Innen mondjuk felülről valamennyire ki lehet következtetni az egykori alaprajzát, olyan, mintha elől valami kis bejárati folyosó lenne?
Igen, feltehetően van egy ilyen kis előtere, de a legjellemzőbb része az, hogy ezeknek a szentélyeknek a középső része bemélyített volt, és ennek találtuk meg egy pódiumfalát, ami gyakorlatilag a földet tartotta oldalról, ahol ez a mélyedés volt. Emellett a fal mellett találtunk oltárköveket is, és igazából ez volt az első igazi bizonyíték, hogy ez egy mitrasz szentély, ugyanis a negyedik előkerült oltárkövön felirat is olvasható volt, ami egyértelműen mitrasz kultuszhoz kapcsolódott.
Gondolom, hogy mivel nem tárták még föl teljes egészében ezt a helyiséget, ezért további leletek is lehetnek. Egyáltalán milyennek kellett lennie egy mitrász szentélynek? Volt a mitrász szentélyekre valamiféle egységes elvárás?
Így igaz, az egyik olyan épülettípus volt a római korban, amelynek az alaprajza nagyon-nagyon jellegzetes. Igazándiból nem nagyon tudjuk, hogy ez a mitrász vallás, amit korábban perzsa eredetűnek tartottak, de most már tudjuk, hogy ez egy kifejezetten római vallás volt, a római birodalomban jött létre. Valamikor a késő Flavius kor végén, első század vége felé már egészen biztosan létezett. Nem tudjuk, ki alapította, vagy kik alapították, és hogyan menedzselték ezt az egész vallást, de az biztos, hogy néhány évtized leforgása alatt elterjedt az egész birodalomban, főleg az északi tartományokban, ugye a katonaság állomásod Britanniától Dáciáig. És ezek a mitrász szentélyek, ezek kifejezetten azonos alaprajzi séma szerint készültek. A birodalom bármely pontján, ha megnézzük, felismerhető, ahogy a Tomi is említette, a pódiumfalak, amik a kultikus lakoma elfogyasztására szolgáltak, a posztamens, amely a kultuszképet tartotta, a legkíresebb a bikaölő kultuszképet, a hozzátartozó előcsarnok, tehát ezeket nagy biztonsággal föl lehet ismerni. Nekünk se kellett igazán sok, hiszen az ásatási tervből a szentély nagy része kilóg, de az a pici rész, amit sikerült megcsípni, az teljesen egyértelműen utal, részben a pódiumfal, részben a posztamens, ezen pedig az in-situ, tehát helyben a rómaiak által elhelyezett pozícióban megtalált oltárkövek alapján is. Illetve hát elég sok mitraikus lelet is került elő.
Különböző méretűek voltak a mitrasz szentélyek, vagy mindegyik ugyanannyi ember befogadására kellett, hogy alkalmas legyen?
Hát a szakirodalom azt mondja, hogy általában 20-50 embert fogadott be, és akkor ennek megfelelően változott a mérete is, de igazándiból ilyen szabály valószínűleg nem volt, tehát mindig az adott lehetőségek határozták ezt meg. A mitraum elnevezés az nem is római elnevezés, ezt a modern kutatás aggatta rá. Speleumnak hívták, ez barlangot jelent, mert hogy egy ilyen barlangszerű kiképzést adtak ezeknek a szentélyeknek, és ezek a szentélyek ettől függetlenül nem biztos, hogy pincékben jöttek létre, hanem nagyon gyakran a magánházak mellett magánszentélyeket építettek, néha hozzátapasztva a házhoz, néha kicsit távolabb, néha magában a házban alakította ki egy ilyen helyet, és akkor mindig a tulajdonos, a magánszentély tulajdonosa tudta, hogy mekkora a közösség, és milyen igényeket kell kiszolgálni a méretileg.
Itt hol volt a római korban a járószint? Melyik magasságban? Ugye nagyon sok szelvény, hogyha jól látom, a falak, illetve a falalapozások alá mélyed, tehát helyenként jóval mélyebben vannak, mint ahol a római korban, vagy bármikor járhattak itt a területen.
Hát itt pont a mitrasz szentély mellett találtunk egy több rétegi útfelületet is, úgyhogy nagyjából sejthetjük, hogy hol lehetett az egykori járószint, legalábbis az épületen kívül. Sajnos a mitrasz szentélyen belül nem találtunk padlószintet, de azt feltételezzük, hogy az oltárkövek azok az egykori padlón állhattak, és azok eredeti helyen kerültek elő.
És ezek szerint akkor ez egy kicsit mélyebben volt, mint az utca szintje?
Igen, ez mélyebben volt, legalább fél méterrel mélyebb, de talán még több is.
Hogyha nagyjából egyformák voltak, vagy bizonyos szintig egyformák voltak, egyforma séma szerint készültek ezek a szentélyek, akkor ki lehet azt következtetni, hogy hol lehet ennek a szentélynek a vége? Mert mi most akkor ezek szerint itt állunk valahol a közepetáján.
A közepetáján állunk, jó lenne tudnunk, hogy hol ér véget egyáltalán a cella rész, tehát a pódiumfalak is, és a pódiumok is elhelyezkednek, és ezt biztosan tudnánk, akkor körülbelül ki tudnánk szerkeszteni. Magánszámításaink szerint egy jó két métert mindenféleképpen szélesítenünk kellene dél felé, talán kicsit többet is, és az behozná akkor a keleti végét is, ahol a bejárat feltárata nyílt a meghatott alaprajzi szkéma szerint a szentélynek.
Gondolom, hogy ezt a feltárást ezt folytatni fogják majd, tehát nem fognak itt hagyni majd egy félig feltárt szentélyt.
Nem, mert eleve késve kezdtük ezt az ásatást, nyár elején el kellett volna kezdenünk, átcsúszott ősz elejére, úgyhogy úgy kellett most itt a rossz idő miatt félbehagynunk, hogy igazándiból nem is jutottunk le még olyan mélységig, hogy minden köves jelenséget értelmezni tudjunk, úgyhogy a feltárási időnkből maradt még elég arra, hogy a tavaszi jó idő beálltával újra felvegyük a munkát, és a végére járjunk itt a periódusok kérdésének, meg az épületmaradványok funkciójának a tisztelésére.
Ugye még nyilván rengeteg kérdés van, amire keresik a választ, de azt nagyjából lehet tudni, hogy mikor építették ezt a szentélyt?
Nagyon közel vagyunk a Katonaváros északkeleti negyedének a beépítési határához, ugye ez a közigazgatási határhoz képest délebre van, a közigazgatási határ az a Ladik utca vonalában van, pár száz méterre északabbra. Nagy valószínűséggel, mi ki kell értékelnünk majd a lehetőséget, csak pontosan meg tudjuk mondani, de nagy valószínűséggel ez a szélső házsor, ez a néhány szélső házsor, ez a Szevéruszkori 3. század első harmadában történő népesedési boom következtében épült meg, tehát valószínűleg itt a 3. század első harmadában derekatáján épülhetett ez a szentély.
Az Aquincumi Katonaváros első mitrás szentélyének feltárásán Milbich Tamással, a Budapesti Történeti Múzeum ásatásvezető régészével és Budai Balogh Tibor régésszel, a feltárás konzulensével beszélgettem. Hamarosan a Nemzeti Régészeti Intézet elmúlt egy évével folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.